Hulladékgazdálkodás.
Szelektív.
Energetika.
Megújulók.
Másfél fok.
Klímaszorongás.
Közlekedés.
Karbonlábnyom.
Gazdaság.
Körforgás.
Háztartás.
Ecet.
Ember a földön.
Nemes Takács Katával.
És Bartus Marcival. Üdvözlöm Önöket, én Nemes Takács Kata vagyok.
Én pedig Bartus Marci.
És ez itt csütörtök lévén az Ember a földön. Hú, de szinkronban vagyunk.
És egyébként mielőtt valóban belekezdenénk az Ember a Földönbe, ne feledjék, hogy március 15-től indul a Klubrádió gyűjtőhete, ezért kérjük Önöket, hogyha fontosnak tartják a szabad sajtó ügyét, továbbra is támogassák a Klubrádió munkáját, hogy tovább szólhassunk.
Köszönjük szépen, és akkor rátérve már a mai adásunk témájára, ismét egy idézettel kezdeném, de előtte azért elmondanám, hogy ez egy olyan beszélgetés lesz, amire én nagyon régóta várok, mert szerintem szuper izgalmas, és egy olyan ember a vendégünk, aki nem keveset tett már a zöld ügyért. És ezt tőle szeretnék idézni most egy mondatot. Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Mai vendégünk Antal Éva, azaz a vászon zsákos lány, és a vele való beszélgetés után szokásunkhoz híven Marcival jövünk egy mit csináljunk a gyerekkel a hétvégén mentő ötlettel, tehát most is lesz legyen az rovat. De előtte beszélgetés a vászon zsákos lányjal. Ha tehetik, tartsanak velünk. Szervusz Éva, köszöntünk szépen itt az adásban. Én nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és végre elérkezett a pont, amikor mi egy asztalnál ülünk és beszélgetünk a fenntarthatóságról.
Sziasztok, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
Mielőtt valóban belekezdhetnénk, Évi, nekem van egy életrajzom rólad, amit összegyűjtöttünk, és minden adásunkat úgy kezdjük, szóval most már ez hagyomány, hogy felolvassuk a velünk szemben ülő életrajzát. Szóval kérlek, majd egészíts ki, vagy vondd le belőle, hogyha valami nem igaz. Tehát Antal Éva, ismertebb nevén vászon zsákos lány, környezetvédelmi tartalomgyártó, fenntarthatósági aktivista és tudatos életmód egyik legismertebb hazai képviselője. A Balaton felvidéken nőtt fel, majd a Képző és Iparművészeti Szakgimnázium textil szakán tanult, később pedig a, na ezt most segítsetek, Moholi vagy Moholy, ugye?
Moholi.
Köszönöm. Moholi nagy
Mondj csak úgy, hogy Mome.
Mome. A Mome Design Kultúra szakon szerzett diplomát. 2017-ben kezdett el tudatosabban foglalkozni a hulladékcsökkentéssel. Ekkor indított el a Vászon Zsákos Lány nevű blogját és közösségi média felületeit egyaránt. Azóta YouTube-on, Instagramon és Patreonon is aktívan edukálja követőit a low-waste életmódról, erről majd később beszélünk, vagyis a hulladék minimalizálásáról és a fenntarthatóbb döntésekről. Fontos számára a hitelesség és az elérhető gyakorlatias tanácsok megosztása, ezért a tökéletesség helyett a fokozatos változást hangsúlyozza. Számos hazai és nemzetközi környezetvédelmi kezdeményezéshez csatlakozott és rendszeresen tart előadásokat, workshopokat a témában. Több hazai vállalkozással és szervezettel is együttműködött, hogy előmozdítsa a fenntartható fogyasztói szokásokat. Véleménye szerint a környezetvédelem nem csak egyéni, hanem társadalmi és gazdasági felelősség is, amelyben a vállalatoknak és a döntéshozóknak is nagy szerepük van. Tartalmaival arra ösztönöz, hogy mindenki a saját lehetőségeihez mérten tegyen lépéseket egy zöldebb jövő felé. Hú, benne van nagyjából minden, Évi?
Kiegészíteném, illetve helyesbítenék, tehát valóban nagyon sok időt töltöttem a Balaton felvidéken, az én nagyapám ott élt, ő szőlészborász volt, és örvényesen, pontosabban örvényes felett volt található az ő pincéje és szőlője. A mai napig megvan, anyukámék gondozzák, tehát nagyon sok időt töltöttem ott, gyakorlatilag minden nyarat gyerekkoromban.
Akkor van fenntartható borotok?
Onnan van bor, igen, és egyébként az esküvőnkön például anyukámék biztosították a bort, ami saját családi bor volt, úgyhogy igen, ez abszolút igaz, de valójában Gödöllő mellett nőttem fel egy Szilasliget nevű kis településen, úgyhogy csak a fél életemet töltöttem a Balatonon.
Anyarakat. Igen. De hát ez a legmeghatározóbb a gyerek.
Illetve amit még így fontosnak tartok megemlíteni, hogy jelenleg is még folytatom a tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetem humán ökológia mesterszakán, úgyhogy én egy úgy gondolom, hogy tájékozottabb laikusként kezdtem el foglalkozni intenzívebben a környezettudatos életmóddal, de utána egy idő után azt éreztem, hogy szükség van arra, hogy további információkat gyűjtsek, és ezért jelentkeztem a humán ökológiára. Most írom a szakdolgozatomat, úgyhogy én már abszolváltam, a tárgyaimat már teljesítettem, befejeztem, most már csak a szakdolgozatot kell megvédenem.
Ehhez kapcsolódóan akkor az lenne az első kérdésem, hogy valaki, aki a MOMÉ-n végez, mint design kultúra szakon, abból hogy lesz egy zöld influencer?
Igazság szerint, amikor én a MOMÉ-ra jelentkeztem, egyrészt nagyon ott volt mögöttem az, hogy 5 év kisképző van a hátam mögött, tehát én a képzésiparművészeti szakközépiskolába jártam 14 éves koromtól.
Textilszakra,
ahova te is.
Én is, igen, ez most derült ki számomra, amikor utána néztem.
És hát a kisképzőnél ugye tudjuk, hogy két utat tárnak az ember elé, az egyik a képző, a másik a MOMÉ.
Ipar, igen, bocsánat, az én időmben még ezt iparművészetinek hívták, ebből is lett szükség.
És akkoriban még én is úgy gondoltam, hogy ez az én utam, akkor menni kell tovább az iparművészetire, és ott jöttem rá arra, hogy engem a szociális problémák nagyon érdekelnek. Szociális dizájnnal kapcsolatos témából írtam ott a szakdolgozatomat is. Itt ezen a ponton kellett volna ezt így abba hagyni, és szociológiára menni. De tényleg, mert rájöttem, hogy engem valójában ez érdekel, tehát a társadalmi problémák. És aztán ott az egyetemen kezdett el foglalkoztatni jobban a környezetvédelem, ugye a fenntarthatóság és a dizájn azok manapság főleg kéz a kézben járnak. Gyakran felvenülő probléma a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdések az egyetem berkein belül, tehát rengeteg diplomamunka készül a környezetvédelem jegyében, és akkor utána valahogy jobban ebbe az irányba terelődtem. Na, akkor nagyon ez volt a fókuszomban, de szerintem sokaknak, mert akkor tájt készült sok dokumentumfilm ebben a témában.
Mikor diplomáztál?
20-ban diplomáztam, mert Covid alatt írtam a szakdolgozatot. Igen, Covid alatt írtam a szakdolgozatot, az nagyon jó volt.
De hát 17 óta csinálod te a YouTube csatornádat.
Nem, 19-ben kezdtük el a YouTube csatornát a férjemmel.
Ja, a blogot kezdted el 17-ben.
Igen, akkor tehát kezdtem el ezzel.
Tehát korábban kezdtél el a fenntarthatósággal foglalkozni, mint hogy a diplomádat megcsináltad.
Igen.
De és hát, utána te tehát hogy egyébként elhelyezkedtél ezen a designer terepen? Tehát, hogy
nem,
abban mentél
nem
tovább, vagy az ott teljesen evidens volt, hogy az
teljesen evidens volt, hogy ezt el kell vetni. Ez nem az én utam. Én szerintem egész életemben egy ilyen útkereső maradok. Irigylem azokat, akik gyerekkoruktól fogva tudják, hogy mik szeretnének lenni, hogy én pék leszek, kenyeret akarok sütni, és akkor ehhez pék képzőbe kell mennem. Én nem ez a típus vagyok, és úgyhogy nem helyezkedtem el ezen a területen, hanem a tartalomkészítés volt a munkám elég sokáig, vagy talán még mindig az. Most egy picit szabadságolom, amíg otthon vagyok kisbabával, és aztán egy idő után úgy gondoltam, hogy ezt a tudást tehát mindenképpen bővíteni kell, és akkor vagyok hiteles tartalomkészítő, hogyha rendelkezem a megfelelő információkkal, a megfelelő forrásokból, és azért kezdtem el ebbe az irányba tovább folytatni a tanulmányaimat.
Na és akkor honnan jött a vászonzsákos név? Te találtad ki, vagy már ráragadták igazából a követők?
Is. Gyakran jártunk a férjemmel piacra, akkoriban még sokkal kevesebb csomagolásmentes bolt volt az országban, meg ugye a városban egyáltalán volt már, akkor működött az egyik ligeti, egy ligeti bolt, illetve a Nepazaroly, de sokat jártunk inkább piacra, az volt hozzánk közelebb, és ott lehetett beszerezni csomagolás nélkül egy csomó száraz, illetve friss portékát, és akkor ott a kofák mindig mondták, hogy na itt jönnek a vászonzsákosok, mert akkoriban az még fura volt, hogy valaki viszi a kis szütyőjét, és akkor abba rámolja a paradicsomot.
És ezt pejorálóan mondták egyébként?
Van, aki igen, van, aki meg tökre tetszett neki.
Tehát ha nála vásárolsz, akkor is.
Emlékszem, akkoriban még ettünk tejtermékeket, mert aztán később a férjem is, és én is növényi alapú étrendre váltottunk szintén fenntarthatósági okokból. És például a sajtos, akihez jártunk minden héten, neki tökre tetszett, hogy visszük a dobozainkat.
Mert nem kell neki a doboz.
Nem kell neki, műanyag dobozt használnia, meg úgy egyáltalán látta ennek az értelmét, hogy akkor így kevesebb szemetet termelünk.
De ez maga ez az egész környezettudatosság, hívjuk így, mert annyiféle jelző lehet. Ez mikor indult nála, Dévi? Tehát, hogy konkrétan már onnan a szőlészborászattól kezdve elszúzod magaddal, vagy van egy pillanat, amit mondjuk meg tudnál most nekünk fogalmazni, akkor azt mondtad, hogy na jó, itt elég. Tehát ez undorít emberek, és most akkor én megmutatom, hogy hogy vált. Mert amúgy, hát most tényleg erről van szó.
De rajtad kívül senkinek nem fordul meg így a fejbe, hogy ez undorító emberek. Csak most szeretném most felhívni erre a figyelmet.
Remélem, hogy mostantól meg fog fordulni az emberek fejében, hogy ez undorító, amit csinálunk jelenleg.
Hát egyrészt valószínűleg az, hogy sok időt tölthettem a szabadban, például a nagyapámnak köszönhetően a hegyen, a szőlőnél, illetve az, hogy a nevelőapám bekerült az életünkbe, és ő környezetmérnök, és hozta magával ezt a szemléletet, tehát miatt elkezdtünk komposztálni otthon, azelőtt nem foglalkoztunk ilyesmivel, azután nagyon sok figyelmet fordít.
Mennyi idős voltál szerint körülbelül?
Hát akkor voltam, 12-13, igen. Uh-huh. Úgyhogy ez is minden bizonnyal hatással voltam, illetve egész konkrétan emlékszem egy nyárra, akkor voltam igen 12-13 éves, amikor a Máriahalmon voltam a biofaluban önkénteskedni, egy biokonyhán.
Ez egy addig is el kell jutni. Hogy jut eszedbe, hogy elmenj a biokonyhára önkénteskedni?
Rokoni kapcsolat miatt kerültem oda.
Érik egy gyere, segítsél nekünk, légy szíves?
Hát meg, hogy valahol el kell tölteni az időt a nyáron. És nagyon szerettem volna oda menni, és akkor ott kuktáskodtam a biokonyhán, ami egy vegetáriánus konyha volt, és akkor ott belekóstolhattam abba szó szerint, hogy milyen a vegetáriánus étkezés, és rájöttem arra, hogy ez egyrészt mennyire egészséges tud lenni, illetve, hogy így nem kell állatoknak fájdalmat okoznunk, és hogy mennyivel környezetbarátabb is, akkor is már ezzel valamennyire tisztában voltam az ottani elmondások alapján, és akkor úgy mentem haza, hogy én közöltem édesanyám, hogy én mostantól nem eszem húst, én mostantól így szeretnék.
Nagyon sokat segített, igen, gondolta édesanyám.
Nem, ő nagyon támogató volt, mert az ő legjobb barátja akkor már 20 éve vegetáriánus volt, úgyhogy ő találkozott már egy olyan emberrel, aki életben maradt ilyen étrend mellett. És abszolút támogató volt, és azt mondta, hogy jó, hát akkor keressünk szakácskönyveket, kitaláljuk, hogy miket főzzünk. És...
De látod, Marci, itt is megjelenik, hogy nagyon sok vendég, akivel beszélgetünk, azért az mindig tetten érhető, hogy otthonról hozott alapértékekről van szó.
Egyetem.
Úgyhogy kedves nézők, hallgatók, fontos, hogy mit adunk át a gyerekeinknek, mert akkor belőlük lesznek antal évig, ugye?
Hát igen.
Így megmentik a bolygót.
Na, de és most, ha már ilyen régóta foglalkozol vele, azért említetted egy interjútban, azt láttam, hogy a kezdeti években sokszor azzal szembesültél, hogy a hulladékmentes élet azért nem egyszerű, hogy mikre gondoltál, vagy nem annyira magától értetődés, és volt-e benned olyan pillanat, amikor azt mondod, hogy hagyjuk egészet a francba, igazából nem is éri meg?
Akkoriban igazából gyerek előtt, így mondanám, igen, azt gondoltam, hogy időszámításunk előtt, én azt gondoltam, hogy ez abszolút kivitelezhető számunkra, tehát a mi életstílusunk mellett.
Az, egy kertes házban éltek egyébként?
Pillanatnyilag igen, amikor elkezdtük ezt a hulladékmentes vagy kevesebb hulladékkal járó életformát, inkább így mondanám, akkor még nem, akkor egy társas emeletes házban éltünk. Tehát akkor például úgy komposztáltunk, hogy bent a lakásban. Tehát nem a sarokba hajítottuk az almacsutkát, hanem volt egy erre kijelölt ilyen beltéri komposztálónk.
Milyen kacos.
Nem, bokasi komposztálót használtunk. Van ez a giliszta komposztáló. Igen. Az is egy tök jó, meg abszolút működtethető, hosszú távon fenntartható komposztálási forma, de inkább ezt a bokasit, ami ilyen fermentáláson alapuló légmentes aerob komposztáló. Tehát akkoriban, mivel rengeteg időm volt...
Látod, minden relatív.
Akkor még ezt valahogy nagyon könnyen kivitelezhetőnek tartottam rengeteg mindent, és hát mióta édesanyja vagyok azóta, azért látom, hogy igen, ez gyerek mellett sokkal nehezebb.
De például tudsz például mondani, hogy mit csodák? Mert hogy erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Hogy
gyerek
mi az,
mellett?
Amit, igen, hogy mit nem, hogy mi az, amiben...
Hát kezdjük például ott, hogy én úgy képzeltem el egy az anyaságot, hogy majd így ilyen nagyon idillikus állapotban ülök a kanapén, és szoptatok, és mosható pelenkázunk, és BLV-zünk, és nem tudom mit, tehát, hogy így minden, és hordozok, és jaj, de jó, és fantasztikus.
Teljes harmóniában, természet adta egységbe. Kisimulva.
Na, de nem így lett.
Énekelgetek a gyereknek.
És akkor kaptam egy olyan szülésélményt, hogy utána egy hónapokon keresztül örültem annak, hogy élek nagyjából, és szerintem nagyon sok anyatárs ezt így meg tudja erősíteni, hogy igen, ez nagyon durva, és hogy ebből fel kell épülni.
Igen, nem a legjobb szombatesti progi, az biztos.
Így van, úgyhogy nekem az első hónapok azok így szó szerint arról szóltak, hogy örülök, hogy élek, örülök, hogy élünk, és így kerüljünk egyenesbe. Mosható pelenkázás, ez így a hátam közepére sem kívántam. Szó szerint ezt mondtam, hogy mostan az, akinek két anyja van pillanatnyilag, tehát hogy így én erre nem vagyok momentán képes, de hogy így vázoljam, hogy mennyire, nekem hetekig tartott az, hogy tudjak járni, ülni, állni.
Természetes úton szültél, vagy császár? És ennek ellenére.
Igen, nem részletezem, hogy miért, de hogy olyan sérüléseim lettek sajnos, amik nem tették lehetővé azt, hogy normálisan tudjak mozogni például, úgyhogy én nagyon örültem, és nagyon hálás vagyok annak, hogy a férjem otthon tudott lenni 8 héten keresztül, és addig félretette a munkát, illetve otthonról dolgozott, és tudott nekem segíteni, mert nélküle, meg ő családi segítség nélkül, én fogalmam sincs, hogy mi lett volna velünk, és amikor kikerültünk ebből az állapotból, és már úgy fizikailag, meg mentálisan is mindenhogyan kezdtem egyenesbe jönni, akkor elővettük igen a mosható pelenkát, volt egy nagyon szépen összegyűjtött készlet, és akkor nekiálltunk kitalálni azt, hogy egyébként ezt hogy is kell használni. Mert tegyük hozzá, hogy még ha minden rendben is van, és nagyon korán el tudja kezdeni az anyuka, meg ugye a család alkalmazni mondjuk a mosható pelenkázást, azért ma már nem egy olyan társadalomban élünk, és ez minden más hulladékmentes témára is értem, nem egy olyan társadalomban élünk, ahol ez a norma. Tehát nincs kitől kérdezni a közvetlen környezetünkben, hogy egyébként ezt amúgy hogy kéne használni, meg hogy ez
hogy
így
mosom ki,
hogy
mosom ki,
hogy higiénikus, hogy kell gyűjteni, mit csináljak vele, hogy adjam fel a gyerekre, nem tudom micsoda. Tehát, hogy így nincs senki a környezetünkben.
Te vagy az.
Én vagyok az lényegében, de hogy nincs egy, mert oké, mondjuk a nagymamáink, ők még használtak mosható pelenkát, de azok tökre máshogy néznek persze ki, mint a mai modern mosható pelenkák. Persze. Tehát azokat ki kellett főzni, hipóban kellett áztatni, ezeket a mai mosható pelenkákat már nem, de megvan
nem
a te...
Nem is szabad,
mert tönkre megy tőle a pool, meg ezek a nagyon finom textíliák. És megvan a technikája, hogy hogyan kell őket mosni, úgyhogy én azt javaslom minden családnak, akik szeretnének mosható pelenkázni, hogy keressenek fel egy szakértőt, vagy egy nagyon tapasztalt mosipelusos anyukát, aki már ezt régóta csinálja, de még inkább egy szakértőt, egy tanácsadót, mert vannak ilyenek, vagy menjenek el egy mosiklubba, mert vannak mosható pelenkás klubok, és ott ki lehet próbálni, fel lehet adni egy párat a gyerekre, meg lehet nézni, hogy melyik fazon lesz jó, mert egyébként mindegyik gyerek testalkata teljesen más, tehát ami az én gyerekemre jó, az nem lehet, hogy a következőre nem lesz már jó, úgyhogy ez szerintem nagyon fontos, és időt adni magunknak, tehát hogy így lehet, hogy nem fog menni egyik pillanatról a másikra, és az is lehet, hogy nem full time mosizunk, hanem mit tudom én, csak nappal, csak otthon, és mondjuk éjszakára csak eldobósat használunk, mert sokkal kényelmesebb, és az eldobós az nem ázik át olyan hamar, sajnos, vagy igazából
szerencsére, ez, vagy nem
szerencsére,
tudjuk.
Vagy sajnos, nem tudom, hogy fogalmazzam meg, tehát nagyon jól lettek ezek az eldobható pelenkák megtervezve, ugyanakkor viszont az sem jó, hogy órákon keresztül van egy pisispelusban egy gyerek, mert ennyi nedvességet fel tud venni.
De látod, mindig ezt mondom, mert a veszőparipám, hogy az életed 50%-át reméljük otthon töltöd, és ha 50%-ban az a baba nem találkozik ezzel a műanyaggal, az is nagyon jó.
Az is nagyon jó, az is fantasztikus.
Szerintem is csak egy mosipelus klubot.
Nem, semmiképp, mert hogy csak olyannal foglalkozom, mindenki év is mondja, amihez ért és kellő tapasztalata van nekem, ebben nincsen, ezért nem is okoskodik.
Meg én azt mondom, hogy csak azt csinálja, aki ezt szeret. Na, tehát hát akinek van erre kapacitása, aki úgy érzi,
hogy... ne ostorozza magát valaki azért, mert nem mosipelusozik. Semmiképpen sem. Köszi, hogy ezt mondod szerintem, mert sok mindenki amúgy így van vele, hogy fú, én próbáltam, nem sikerült, szaranya vagyok.
Nem, dehogy is. Csomó ember van amúgy. Bazi nehéz gyerekről gondoskodni. Tehát, hogy,
de ez most a gyerek szerintem ilyen szempontból egy specifikus téma. Ugyanezt gondolod, ugyanennyire nagyvonalú vagy és megbocsájtó, amikor még gyerek előtti éneddel beszélgetek, és azt mondod, hogy kulacs, vagy nem tudom, érted?
Jó, azért ne hasonlítsuk össze a mosatópelenkázást, a kulacsot.
Igen, tehát azért mondom, hogy szerintem a mosiperúzás, meg a gyerek körüli történet, hogy tényleg örülsz, hogy élsz, és megpróbáld a másik kislényt életet tartani, az egy időnkívüli session. Az első, hát megkockáztatom 3 év. Vagy kettő fél. Tehát ez szerintem egy külön kategória. Van az a rész, ami mégiscsak azzal kezdted el a blogodat, hogy 20 éves fiatalokat próbálsz arra edukálni, hogy mi legyen, hogy legyen. Nyilván azzal a fajta lazossággal és egyszerűs mint nagy képviséggel, hogy nem értem, miért nem tud ezt megcsinálni.
Hát nagyjából ezt gondoltam én is, hogy nem értem, hogy miért nem él így mindenki, igen, amikor igen. Ez tökre egyszer. Igen, hogyha nincsen gyereked, nincsen, gyakorlatilag nulla felelősséged igen. Van, csak saját magad.
És sokkal több időd.
Igen, sokkal több időd van. Basszus kulcs, én akkor csak egyetemre jártam, meg egyetem mellett dolgozgattam, úgyhogy ráadásul volt, hogy mondjuk az két egyetem között volt, csomagolásmentes boltban dolgoztam.
Úgy elég könnyű hitelesni.
Majdhogy nem egy évet dolgoztam az egyik, vagy igazából több, akkor még több ligeti bolt volt.
Igen. Az egyikben, igen.
Amikor még a Sipos Melindei volt a ligeti bolt, és hát úgy elég könnyű csomagolásmentesen bevásárolni, hogyha egész napot csomagolásmentes boltban dolgozik az ember, úgyhogy ma már teljesen máshogy gondolkodom erről az egészről.
És az azt jelenti, hogy megbocsájtóbb lettél?
Sokkal.
De te nagyon kemény vonalas voltál, amikor elkezdted.
De most is az vagyok magammal egy csomó mindenben. Aha, tehát, hogy én ilyen típus vagyok, hogy én mindent így 100%-osan szeretnék csinálni, és hogyha nem sikerül, akkor így összezuhanok. És
elveszi a kedved.
Pont erre egy nem tök jó kérdés, hogy akkor a blogod az azért indult, a Novászon Zsákos, hogy ezt megmutasd, vagy hogy a maximalizmusodat mutasd meg, vagy ezzel teljesedett ki, vagy amúgy már akkor láttál mögé valamit, hogy ebből egyébként, bocsi, hogyha szerinted túl személyes a kérdés, hogy ebből esetleg lehetne pénzt keresni.
Álmomban nem gondoltam, hogy ezzel lehet pénzt keresni, tehát azt se tudtam, hogy tartalomkészítők, hogy tudnak pénzt keresni.
Mondjuk ez mai napig nem lehet egy csomó embernél, hogy ennek fizet
nekem
valaki.
Nekem annyi mögöttes indítatás volt, hogy egyrészt szeretném megmutatni, hogy mi hogy élünk, és ezáltal inspirálni másokat arra, hogy próbáljanak ki praktikákat a hulladékmentes alternatívák közül, és aztán készült velem egy interjú a Telexre, elnézést kérek, bocsánat,
volt,
akkor
igen.
Még Index volt, annyira keveredett, bocsánat,
ez az Indexre. Hát ez most arra kicsit kínos csak, de egyébként korábban ugyanaz volt
az Indexre, és miután elkészült az interjú, és viszonylag nagy nézettségnek, népszerűségnek örvendett, akkor beszéltük meg a férjemmel, hogy rendben van, vegyük ezt komolyan. Uh-huh. Ő egyébként filmezéssel, videózással foglalkozik nagyon régóta, ő operatőr, vágó,
hát,
és rendezett.
Ezért olyan gúzták azok a filmek.
Uh-huh. Így van, és akkor megbeszéltük, hogy dobjuk össze, amink van. Uh-huh. Ő a háttér munkákban tud segíteni, tehát a felvételben, illetve a vágásban. Én pedig vagyok az ötletgazda és a szerkesztő. Uh-huh. Igen. Nagyjából. És akkor elindítottuk a YouTube csatornát, és gőzerővel elkezdtük gyártani a videókat.
Most arra hány követője van a YouTube csatornának?
Hú, ez a 40 pár ezer, nem tudom.
40 pár ezer.
Egy ideje
nem nagyon kezelem a YouTube csatornát, tehát hogy egy ideje parkolópályán van.
Pedig azért ezek az anyás tartalmak szerintem amúgy nagyot robbannának. Ez most csak én azt gondolom, lehet, hogy nem akarsz belőle se pénzt szerezni, se egyébként nem tudsz el foglalkozni, nincs időd, de szerintem maga ez a fajta élmény, amit te megélsz, ez a többi környezettudatos anyának is biztos, hogy megnyugvást, meg segítséget adhatna.
Minden esetre elkezdtük komolyabban venni a tartalomkészítést, és akkor idővel megkerestek minket civil szervezetek, kisebb-nagyobb vállalkozások, hogy népszerűsítsük a projektjeiket, termékeiket, ügyeiket, és akkor mi elkezdtük nagyon-nagyon-nagyon megválogatni azt, hogy kikkel működünk együtt.
Igen, ez például egy kérdésként fel is van írva, vagy erről beszéltünk a Marcival, hogy egy idő után, hogyha vagy egy területen valaki, és megtalálnak olyan kereskedők, civil, tök mindegy, akik partnerként akarnak veled együttműködni, hogy népszerűsítsd az ő ügyüket, akkor hogy szűr az ember? Hogy dönt az ember? Nyilván pénzt kínálnak ezért.
Már amikor, tehát van, amikor nem kap ezért a tartalomkészítő ellenszolgáltatást, vagy csak termékformájában kap ellenszolgáltatást. Tehát vannak barter együttműködések is, és főleg mi ezekkel kezdtük. Tehát, hogy nem fizetős együttműködésekkel kezdtük, és az csak később.
De most egy konkrétum, kapsz, nem tudom, mosódiót, most mondtam valamit, vagy kapsz
nagyjából mosószert. Nagyjából így kezdődött, igen. De hát akkor még nagyon
picit. Csak próbáld ki, és beszél róla, és van. Akkor azt nálad sokan látják.
Ezt az elvet próbáltam a mai napig tartani, meg a jövőben is, hogyha én, mint környezettudatos felhasználó, szívesen vásárolnám meg ezt a terméket, szeretem azt a terméket, akkor nagyon szívesen beszélek róla. Nem mondok márkákat, de például volt olyan környezetbarát kozmetikai márka, akiknek amúgy is vásárolom a termékeit, mert amúgy is nagyon szeretem.
Akkor
miért nem beszélhetnék róluk? Például a Mix Your Nature szerintem egy nagyon jó példa erre, hazai márka, vagy a Veleda, ami nem hazai, de ugyanakkor nagyon kiváló naturkozmetikai termékeik vannak. Tehát számos ilyen együttműködésünk volt, és ezeket amúgy is vásároljuk, akkor miért ne beszélhetnék
róla? Ebből az apropóból jött azt, hogy láttam, nekem nagyon kedves olyan videókat is csináltál, amik ugye kifejezetten tesztek, vagy hogy érted, hogy
mosószereket
megnézni
Szilárd szappanokat. Volt egy-két ilyen eszement videó. Ma már egy kicsit azt gondolom, hogy néha elszaladt velünk a ló, és túl sok mindent próbáltunk, és ezzel talán egy picit a túlfogyasztás népszerűsítettük, és nem a...
Nem, figyelj, onnan kell nézni, hogy te kipróbáltad, tehát nekem, aki nézem, már nem kell. Úgyhogy ez hát végső
igen,
soron
abszolút.
A túlfogyasztás ellen is ment.
Így van,
abszolút,
így van.
Abszolút így van. Egyébként én pont emiatt, képzeld el, Évi, mert ugye mi most közös pályán mozgunk azért ebből a szempontból, én már nem vállalok olyat, szinte egyáltalán, hogy küldjenek valamit, pontosan azért, amit az előbb mondtál, mert hogy nekem arra a termékre lehet, hogy nem lesz szükségem egyáltalán, ne küldd el fölöslegesen, beszéljünk meg valamit, közösen menjünk el valahova, hogyha meg tudsz győzni, hogy a terméked jó, akkor megmutatom, de nem fogok csak termékért dolgozni, mert egyszerűen
csak termékért dolgozni, azt úgy kell érteni, hogy én megkérem, hogy küldjék el, hadd próbáljam, elmondom a véleményemet, ha bevált, nagyon szívesen megosztom, ha nem, akkor sajnálom, nem.
És akkor fizettek bármennyit, akkor sem.
Igen, bár ez általában csak egy termék mintába kerül nekik, úgyhogy nem.
De hogyha azt mondjuk, de mégis, és fizetek neked 16 akkor milliárd sem. Forintot, akkor sem.
Engem amúgy, most amúgy vicces, igen. Egyébként amúgy nevetünk, de nekem van egy, na mindegy, akik hasonlókat fizetnek millióba, egy-két videóért, nem milliárdba. Na mindegy, a lényeg, nem nekem, ugye, mert én most itt ülök, hanem nekem volt már olyan együttműködésem, vagy lett volna, akartak volna olyan együttműködést, a Domestos. Nem viccelj, gyerekek.
Ja, igen, engem is megkeresnek ilyen jelenlő.
És megkerestek azzal a kapcsolatban, hogy takarítanék-e a Domestosszal. Mondom, ember? Tehát, hogy valaki utána nézett? Nálatok a marketing, hogy kinek írtok? Hát írtam, hogy takarítottam kétszer így egy ablakot.
Nem, csak addig jutott egy trendrakó.
Igen. Na és igen, de most a Domestos azért mondtam, mert ez tényleg vicces.
Hát most például, ugye én kisbabával vagyok otthon, írtam is, meg készítettem tartalmat is környezettudatos baba gondozással kapcsolatban, néhány témában, és akkor megkeresett például egy eldobható pelenkákat gyártó cég, nem nevezem őket nevén, hogy népszerűsítsem az egyik kampányukat. Nem konkrétan terméket kellett volna népszerűsítenem, hanem egy kampányt, ami amúgy valamelyest egy jó cél érdekében jött létre, ugyanakkor viszont eldobható pelenkákat árulnak. Nem az én profilomba tartozik, és ilyenkor furcsa is szoktam nézni, hogy de hát, hogyha ránéz, csak egy rápillant a profilomra, akkor látszik, hogy nem valószínű, hogy elfogadnék ilyen felkérést. Na mindegy.
De figyeljetek, most már annyit beszélgetünk erről, hogy elfogadok felkérést, az én profilom, együttműködés, partnerség, fizetett hirdetések, nem tudom, hogy ez egy ilyen bizniszszagúvá válik ez az egész
abszolút,
történet.
Abszolút, és ezt nagyon nem szerettem.
Te nem szereted?
Nagyon nem szerettem.
Én pont arra akartam kiukadni, hogy te pillanatnyilag most abba vagy, hogy miért ne, tehát hogy én ebből élek, vagy ebből tudunk élni, vagy ezt az ember úgy képzelje el, hogy ezt addig tudom tisztán tartani, amíg egyébként másból van a bevételem, és ez tud tényleg szívügy lenni.
Addig tudtam ezt úgy csinálni, hogy egy abszolút tiszta, jó ügyért működő videós vállalkozás, vagy nem tudom, hogy mondjam, amíg volt más munkám is mellette, és akkor a szabadidőmben készítettük a videókat, abszolút mindenféle együttműködésektől mentesen, és csak olyan témákról beszéltem, ami engem érdekel, és amiről szívesen beszélek, és amit fontosnak tartok. Tehát nem azért készítek videókat, mert bele kell ágyaznom egy együttműködést, még akkor is, hogyha egyébként egy jó termékről
és
van
És még profilba is vág, és még támogatom is, de akkor is az már egy másik.
Úgyhogy én az utóbbi néhány évben már abszolút a kiégést éreztem, így tartalomkészítőként. Ennek tetejében ugye még ugye a humán ökológia szakot is csináltam, és hát ott aztán tényleg nagyon-nagyon súlyos problémákról beszéltünk napi szinten, vagy tanultunk napi szinten az ökológiai válsággal kapcsolatban. Ezek nem mind szexi témák, tehát a talajerózió az nem egy népszerű téma, amit könnyű kvázi eladni. Nehéz ezekről.
És nem a bambuszkulacs kategóriájába
esik. Meg nem egy könnyen fogyasztható téma. De ezekről viszont sokkal szívesebben beszélek, mert sokkal fontosabbnak tartom.
Akkor ez a jövő, amit most magad előtt látsz, hogy szak nyelven. Mert valahogy mindig az a tapasztalat, hogy az ember elkezdi.
Ha lesz rá időm, meg kapacitásom előbb vagy utóbb.
Fizet annyit, hogy az ember megéljen belőle.
Viszont le kell nyelni a békát, hogy ezek a jellegű szakmai tartalmak, mert készítettünk ilyen tartalmakat is, ezek sokkal kevesebb nézőt érnek el, mint a könnyen fogyasztható termékekről szóló tartalmak, még ha környezettudatos témában is készülnek. De azért az utóbbi két évben mondjuk készültek még olyan videók, amikre nagyon-nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök, hogy megvalósíthattuk, és abszolút nem pénzről szóltak, még a háttérben sem. Ezek közül kiemelném a videósorozatot, amit Hondurasban készítettem. A Magyar Természetvédők Szövetségének köszönhetően jutottam el egy nemzetközi újságíró csapattal Hondurasba, és ott a klímaváltozás helyi közösségekre gyakorolt hatásait néztük meg az ország több különböző területén, és akkor én, mint tartalomkészítő vehettem részt ebben a projektben. Elképesztő volt, nagyon szemfelnyitó volt az egész élmény. Mint humán ökológus hallgató, és mint tartalomkészítő is óriási hatás, meg mint ember óriási hatással voltam, és hát igen, annak köszönhetően is átértékeltem néhány dolgot így az itteni élettel kapcsolatban.
Tök durva, de pont emiatt akarom azt kérdezni, hogy nyilván Magyarországon is világszinten is igen sokat változott az elmúlt években a környezetvédelem, meg ennek megítélése. De szerinted most, hogy akár voltál Hondurasban, akár ahol élsz Magyarországon, milyen konkrét lépéseket lehetne tenni valódi előrelépés céljából? Tehát nem csak a látszat, hogy konferenciákat tartunk, hanem vannak a fejedben most, mint humán ökológus, abszolvált hallgató, hogy figyelj, ezt az három dolgot, ha megcsináljuk, ha eljátok, sokkal jobb lenne.
Hát mindenek előtt szerintem az életszínvonal és a fenntarthatósággal való foglalkozás az összefügg egymással. Uh-huh. Tehát amíg az ország nagy részében nem működnek szülészetek pillanatnyilag, vagy borzasztó állapotban van az egészségügy,
hát,
vagy kenyérproblémákkal küzdenek még inkább, akkor elég nehéz azzal foglalkozni, hogy mondjuk milyen fűtési technológiát használunk otthon, vagy honnan vásárolom a ruháimat, melyik a fenntarthatóbb, a hazai designer, vagy a turkáló, vagy melyik csomagolásmentes boltba menjek el vásárolni. Tehát amíg ilyen jellegű problémákkal küzd a magyar társadalom nagy része, addig elég nehéz edukációt is folytatni akár, de akkor tovább mennék. Igen, az edukáció az nagyon-nagyon fontos lenne, és nem csak iskolákban, mert iskolákban szerintem azért gyakran előkerül témaként a természetvédelem, környezetvédelem, hanem az idősebb generáció is nagyon foglalkozni
kellene. Ez egy csodálatos kérdés, hogy az 50 éve meglévő rutinokat, 60-70 éve meglévő rutinokat, és még ha tudja is.
Egy előregedő társadalomról beszélünk, tehát hogy ezért is nagyon-nagyon fontos lenne, hogy az idősebb generációkkal is foglalkozzunk, az ő fogyasztói szokásaikat is adott esetben megváltoztatni. Én mindenek előtt ezekkel foglalkoznék.
Tehát edukálnál, lefele is, fölfele is, Igen.
És az életszínvonalon kell változtatni ahhoz, hogy aztán más problémákkal is tudjanak foglalkozni.
De most ez egy, de most például Németországban vagy Hollandiában sokkal magasabb az életszínvonal, viszont a túlfogyasztás pont emiatt nagyon durva mértékeket ölt, ahogy én látom.
De gondolod, hogy nagyobb?
Viszont a hulladékkezelésük is sokkal jobb, mint Magyarországon. Tehát ott a hulladék nagy részét, zömét újra tudják hasznosítani. Sokkal jobb a visszagyűjtési rendszer. Akkor a bioélelmiszerek fogyasztása is ott valószínűleg sokkal nagyobb arányokban történik, mint Magyarországon. Tehát azért igen, lehet, hogy többet fogyasztanak, viszont
tudatosabbak
is a tekintetben.
De én még visszatérve ahhoz a helyzethez, hogy volt az Évi, aki elkezdte és gyártott barátságos tartalmakat, amiket sokan néztek környezettudatos témában. Évi a kis pályája során rájött arra, hogy hát ez nagyon a felszín, és ha mélyre megyek, az mennyivel ijesztőbb és drámaibb, és azokat a tartalmakat, bár szívesen csinálnálóra nem nézik ennyien. Megfogalmazott bennem az a kérdés, hogy mi a hasznosabb szerinted, hogyha felszínen lévő dolgokat néznek nagyon sokan, vagy ha mélyebben lévő dolgokat néznek kevesebben?
Ez egy nagyon jó kérdés, és én sem tudom a választ.
Jó, én azt gondolom, hogy ez nem is biztos, hogy ez a szempont, hogy az embernek milyen videókat csinál, mert szerintem azt kell csinálnod, ami belőled jön, és már nem ott tartasz, hogy a felszínen...
De amúgy de közben én azt látom, most viszont változó trendben, hogyha valaki egy kicsit dühösen beszél mondjuk erről a témáról, tehát lehet az attitűdön kell változtatni, akkor el lehet érni vele sok embert.
Kicsit mert dühösebben felkapja... beszél, pont amikor azt vettem észre, hogy amikor dühösen beszélek valamilyen témáról, akkor ellenszámvet váltok ki. Tehát minél...
Még mindig ott tartunk, hogy kontraproduktív a számunkra.
Hogy mondjam, tehát például a vegán témáról volt, hogy kicsit agresszívebb, ez olyan furán hangzik.
Igen.
Állatvédő, agresszív, nem tudom.
Kicsit agresszív.
Igen. Tehát, hogy kicsit erőteljesebben, indulatosabban beszéltem állatvédelemről, illetve vegán témákról, akkor már inkább azt a visszajelzést kaptam, legalábbis a kommentekből leszűrve, hogy ez ellenszenvet vált ki, és sem mint azt, amit szeretnék. Úgyhogy inkább átértem arra, hogy jó, akkor mutassunk alternatívát, akkor mutassunk nagyon finom növényi alapú recepteket, akkor tartsunk olyan workshopokat olyan embereknek, akik nem tudnak növényi alapúan főzni, és mutassuk meg, hogy mennyire jól lehet így is étkezni, és hogy egyébként ez tud olcsó is lenni, és tud nagyon fenntartható is lenni, és könnyen be lehet szerezni ezeket az alapanyagokat a bármilyen szupermarketben lényegében, tehát nem kell speciális bioboltba mászkálni az ilyen-olyan fűszerért meg alapanyagért, és azt láttam, hogy ez viszont működik. Tehát ezt szívesen nézik, szívesen kommentálnak kedvesebb dolgokat, írnak visszajelzést, hogy kipróbáltam, nagyon tetszett, ezt tesszük azóta is, tehát hogy az a helyzet, hogy ez a fajta kommunikáció, ez jobban működik. Tartalomkészítőnek lenni, valljuk be őszintén, nagyon kényelmes. Iszonyatosan kényelmes tud lenni.
Tényleg?
Akkor dolgozom, amikor akarok.
Hát ez egy szabadúszó is ezt csinálja. Az nem a tartalomgyártással függ össze, szerintem ez nézőpont kérdése, amennyire én gondolom, hogy ez, vagy egy vállalkozó is.
Megvannak a részei a tartalomkészítésnek, ami kényelmetlen, meg nehéz, meg megerőltető. Tehát például eleinte elfogadni azt, hogy mindig lesznek emberek, akiknek nem tetszik, amit csinálok, és
meg tudod, azért, hogy nem csinálod, akkor abból nincs pénz. De nem hogyha egy
nagyon munkahelyen,
ez
nagyon intenzíven kell csinálni ahhoz, hogy pörögjenek a számok. Igen.
És nincs, most nincs ötletem, vagy nincs kedvem forgatni. Mennyire csodálatos lenne az, hogyha azt mondanám, hogy meg tudsz élni abból, hogy te ezeket a tartalmakat gyártod, de nem azért, mert vannak olyan emberek, akik ezt az együttműködés miatt megfizetik, mert akkor már nem feltétlen tudsz független lenni, és itt lenne itt jön be a Patreon, vagy hogy az emberek fizetnek ezért. Tehát, hogy
mennyire van lenne, hogyha Magyarországon is annyit fizetnének a platformok a tartalomkészítőknek. Hogy fizetnének
például a TikTok, ami nem fizet itthon.
Itthon az nem fizet, vagy a YouTube sokkal kevesebbet fizet, mint mondjuk Amerikában, tehát, hogy mennyivel jobb lenne, hogyha Magyarországon ugyanúgy tudnának
megélni. Tehát egy amerikai youtuber az meg tud abból élni, hogy ő mindenkitől függetlenül csinálja a munkáit.
Így van.
És Magyarországon meg azért nem tud megélni, mert a YouTube az lenyesi.
Mások a szabályzatok, többet adózik a YouTube, amúgy alapvetően a Google utánad alapvetően, és amúgy sokkal kevesebb egy néző utájáról, nem tudom, micsoda másodpercdíj.
Én ezt megmondom őszintén, ti ebben sokkal jártasabbak vagytok, mint én. Azért éreztem fontosnak, hogy erről beszéljünk, hogy a hallgatóink, nézőink tisztában legyenek azzal, hogy amikor amikor mi azt gondoljuk, hogy jó, hát valaki most kitalálta magának, hogy majd ő indít egy YouTube csatornát, és össze-vissza beszél ilyen-olyan tartalmakról, hogy abban nagyon sok munka van, és azért az nem az történik, hogy akkor dől a lé, ha sokan nézik.
Így van.
Nem, mellesleg egyen nehezebb mondjuk egy értelmes témáról csinálni egy YouTube csatornát, mint arról, hogy ma milyen kávét ittam, és fotózom le magamat, nem tudom, celebritásként.
Tegyük hozzá azt is, hogy mondjam, nagyon kritikusak a magyar nézők, tehát nem véletlen az, hogy valaki
az idejével kritikus, igen, hogy nem, tehát nem is csak a pénzzel, pont, hogy ezt akartam mondani én is, hanem már az is, hogy neked adta az idejét, hát mit gondolsz?
Nem csak az, hogy neked adta az idejét, valaki megfogalmazta nem olyan régen egy TikTok videóban ezt, hogy miért van az, hogy a magyar TikTok videóknak a nagy része az, mit ettem ma, meg mit vásároltam a drogériában. Mert annyira kritikusak a magyar nézők, hogy nem mernek a tartalomkészítők, mert semmit csinálni lényegében.
Mert magukra zúdítják
a borzalmas negatív kommenteket, amiket most már én elbírok viselni, tehát eltelt annyi idő, meg kaptam annyi negatív kommentet, meg történtek olyan dolgok az életemben, hogy ezt most már le tudom szarni.
Egy ilyen szülés élmény árnyékába az, hogy Józsefnek nem tetszik, hogy milyen színű a hajad épp azon a videón.
Yeah.
Lássuk be, eltörpül.
Igen, eltörpül, de azért napi szinten kapni a negatív véleményeket,
hogyne.
Az mondjuk rossz, tehát ez sima átlagos, mondjuk irodai munkahelyen, heti 40 órában, ilyen nem történik, hogy odáll fölé a főnököd, és mondja, hogy csúnya vagy, rosszul csinálod.
Milyen szavakat használ, hogy mi ez a póló rajtad ma?
Igen. Úgyhogy...
Erről kéne forgatni egy videót.
Vicces,
van ennek előnye, meg hátránya.
Évi, nagyon-nagyon repül az idő, viszont nekünk van egy játékunk, amit úgy neveztünk, hogy zöld lottó. Mert Kata találta ki, de szerintem nem rossz név. Ott látsz magad előtt.
De nem adunk érte amerikai vízumot, sajnos.
Vagy nem sajnos. Abban a kis üvegbúrában, vagy hogy kell ezt hívni? Üvegbúra? Cukorkatartó bödön, ezt soha nem tudom.
Azért találtam ki a zöld lottót, mert nem kell elmondani, miből, hanem mint ahogy a lottó húzunk.
Három különböző kifejezés, név, tulajdoni van benne, egyesével húz ki, kérlek, és mutasd meg nekünk a kamerában majd, hogy mit húztál.
Kihúztam egyet, és akkor mutassam.
Úgy is jó, igen, jó. És az lenne a lényeg, hogy mi jut eszedbe róla.
Garázsvásár.
De jó.
Erről nekem a Vekerle terápi garázsvásár jut eszembe, amin voltunk már többször. Vekerle telepet nem tudom, hogy ismeritek-e, vagy tudjátok-e, hogy
igen,
már ez
a... nagyon jó barátnőm ott a képviselő.
Na tessék!
Igen. Szóval ez Kispesten található, igen. 19. kerületben. Ez egy történelmi városrész. Kós Károly volt a főépítész, aki tervezte, és azt kell tudni róla, hogy ide költöztek fel a vidéki parasztok, amikor gyárakba álltak dolgozni a környéken, és próbáltak egy olyan milliót megteremteni ebben a városrészben, hogy egy ilyen falu a városban hangulat legyen, ilyen kicsit erdélyi hangulatú házak, társasházak, illetve ikerházak, nagyon-nagyon szép környék, és akkor itt minden évben megtartják tizennégy éve a Bekelletelepi garázsvásárt, ez évente kétszer van egyszer tavasszal, meg van egyszer ősszel, és akkor a helyi lakosok főleg, de vannak külsősök is, kispesti külsősök, de a helyi lakosok főleg azok kipakolják a portékáikat, olyan tárgyakat, amikre nekik már nincsen szükségük, de másnak még jó lehet, abszolút fenntarthatósági megfontolásból lett ez szervezve, és akkor bárhonnan lehet jönni, megnézni és vásárolgatni ezeket a termékeket, tárgyakat, és nagyon fontos, hogy apró összegekért, tehát, hogy itt nem az a lényeg, hogy mindenki megszedje magát, hanem, hogy gazdát cseréljenek a tárgyak, amik egyébként még abszolút használhatóak. Úgyhogy írtam erről egy dolgozatot, azért tudok ennyi. De ez egy nagyon-nagyon jó kis program, és ajánlom mindenkinek, nem csak Budapesten, hogy látogasson el a Vekerle-telepi garázsvásárra, mert tényleg nagyon fantasztikus.
Köszönjük.
Még második.
Használt.
Na tessék!
A Vekerle-telepi garázsra se üti.
Nem. Például azt tudnám én erre felhozni példának, hogy mi nagyon sok mindent a férjemmel használtan szerzünk be, nem csak ruhát, meg ilyen egyéb háztartási cikket, hanem például most a baba gondozáshoz mi gyakorlatilag amit csak lehetett, azt használtan szereztünk be. Legyen szó bababútorról, babakocsiról, mondjuk azt nem nagyon használjuk, ruhákról, játékokról, rengeteg mindent inkább használtan szereztünk be. Egyrészt ez azért is jó, mert a kisgyermekek, babák ezeket nagyon nagyon rövid ideig használják ezeket a tárgyakat, mondjuk gondoljuk a ruhákra, tehát használtan is gyakorlatilag ugyanolyan jó minőségűek, mint hogyha újonnan vásárolnánk meg, és tényleg az első hónapokban pláne gyakorlatilag hetente váltanak ruhatárat.
Hogyne? Én megmondom őszintén, nekem az a tapasztalatom, hogy messze a gyerek életében működik legjobban a turkáló, az örököltem, a second hand, az innen van, onnan van, tehát egy gumicsizmának 6-8 tulajdonosa simán van, amire én felfigyeltem, hogy szerintem ilyen 5 éves koruk környékén van egy váltás, mert ott már
elhasználják.
Hát a nadrágba beletört fű, mert anya érzi meg cigánykerekezni tanultunk a csajokkal az Ovi udvarán, ott egy kicsit megrecsen ez a dolog, de aztán így az iskolával megint így, így visszajön.
Igen, meg nálunk most kezdődött el a kúszás-mászás, úgyhogy a térd feltálljon ott minden kidörzsölődik, de egyébként tényleg egy csomó tárgyat nagyon rövid ideig használnak a babák meg a gyerekek, úgyhogy nyugodtan lehet használtan beszerezni
őket. Na és a harmadik?
Utazás.
Hú,
hát ez egy nehéz téma, mert mi nagyon-nagyon szeretünk utazni. Elképesztően nagyon szeretünk utazni, világot látni, nem tudom hány országban jártunk a férjemmel, mióta együtt vagyunk, meg előtte is mind a ketten nagyon-nagyon szerettünk utazni, és amit nehezen adunk fel, az utazás távolabbi országokba is. Tehát, hogy
repülővel
akár. Én erről nagyon-nagyon nehezen mondok le, hogy soha az életben ne üljek többet repülőre. Azt próbáljuk megtenni, hogy ritkábban utazzunk, és inkább közelebbi desztinációkat válasszunk, tehát inkább belföldön utazzunk, inkább környező országokba, és akkor tudunk autóval, busszal vagy vonattal menni, de nem szeretnék, és nem gondolom, hogy feltétlenül le kell mindenről mondani az életben, ami jó, de ugyanakkor sajnos fenntarthatatlan, úgyhogy nem zárom ki azt, hogy távolabbi helyekre még el fogunk tudni, vagy el fogunk jutni, pláne gyerekkel. És nagyon sajnálom. Tehát mindenkinek megvannak azok a dolgok az életben, amikről szerintem nem akar lemondani, és nem kell.
Meg azért az ember mégiscsak megpróbálja megőrizni a józan eszét ebbe a történetbe, és szerintem a repülésnél is az, hogy te elrepülsz évente, vagy 2 évente egyszer valahova, nem összehasonlítható a Szijjártó Péter repkedésével. Érted?
Tehát, hogy maximálisan egyetértek, tehát hogy egy fapados utazást 2 évente egyszer nem lehet összehasonlítani azzal, amikor magángéppel napi szinten repkednek. Illetve azt gondolom, hogy vannak az életünknek olyan területei, ahol tudunk kompenzálni. Tehát például az étkezésünkkel az, hogy mi növényi alapúan étkezünk, hogy igyekszünk rövidellátási láncból vásárolni, amikor csak tudunk. Ez azt jelenti, hogy olyan termékeket vásárolunk, amik rövid utat tettek meg a vásárlóig, tehát lokális bio alapanyagokat próbálunk gyakran beszerezni, igyekszünk nem túlfogyasztani, nem venni felesleges dolgokat, amit csak lehet inkább használtan beszerezni, illetve a lakásunknak az energetikáján is próbáltunk nagyon sokat javítani az utóbbi években, úgyhogy ilyen területeken próbálunk így lefaragni ebből az ökológiai lábnyomból, noha néha megengedjük magunknak azt, hogy utazunk.
Hát, Évi, én órákig el tudnának még hallgatni, szerintem rengeteg olyan téma van, ahol a hallgatóink is, bízom benne, nagy kíváncsisággal hallgatnák, amiket mondasz, hogy ez így van.
Így van.
Igen. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt voltál velünk, és hogy időt szakítottál ránk, és ott hagytad a kis gyerkőcöt otthon egyedül, ahova majd nyilván szaladsz haza. Nagyon kíváncsi leszek, hogy 10 év múlva, amikor a kisfiaddal beszélgetünk, ő majd mit hoz otthonról, tehát mit tudja elmondani, hogy én azért vagyok ennyire tudatos, mert anyám és apám.
Vagy úristen, hogy fogja a fejét, hogy rémes gyerekkorom volt, ez szörnyű volt. Arra kényszerítettek, hogy zöldséget kellett ennem, meg használt ruhákba.
Úgyhogy szerintem nagyon üdítő és nagyon felvillanyozó, és számomra nagyon inspiráló volt veled a beszélgetés. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Önök pedig, hogyha nem csak hallgatnák, de néznék is a műsort, akkor ne feledjék, hogy az Ember a Földön elérhető képpel a Klubrádió YouTube csatornáján.
És meghallgathatják a Spotify-on is. Vendégünk tehát Antal Éva, a Vászonzsákos lány volt. Jövő héten is várjuk Önöket nagy szeretettel, amikor is Naszladi Évával, színész, rendező, jogaoktató, drámapedagógus, színész, mert mesterség tanár lesz a vendégünk, vele a fenntartható élet, vagy a környezetbarát élet spirituális részéről fogunk majd beszélgetni, ha minden igaz. Önöknek még egyszer köszönjük tehát a figyelmet, de ne menjenek nagyon messzire, mert mint minden adás végén, most is jön egy gyerekekkel elvégezhető hétvégi kommandó terv, fenntartható módon. Következzék a Legyen az rovat. Köszönjük a figyelmet.
Köszönjük!
A Legyen az tippek alapvetően videós anyagok. Nem csak beszélünk róla, hanem meg is mutatjuk. Ezért arra kapacitáljuk önöket, hogy ne csak hallgassák a műsort, hanem keressék a Klubrádió YouTube csatornáján, ahol azon túl, hogy láthatják vendégeinket, extra tartalommal bővített verziót találnak. De addig is jöjjön egy kis ízelítő abból, amit akár majd a gyerekekkel együtt nézhetnek a YouTube-on.
Legyen az!
Sziasztok! Ma legyen az, hogy ültetünk magunknak
szivacsot! Mert hogy végre itt a tavasz, legalábbis rendesen beköszöntöttél, azt gondolom, és el kell kezdenünk palántázni, mert nem lesz elég szép a termésünk, hogyha nem kezdünk neki most.
Nem tudom, hallottatok már valaha a luffáról, a luffatökről?
A luffa szivacsról. Képzeljétek el, ez egy olyan növény, amiből természetes szivacsot tudunk készíteni. Ezt ilyenkor kell elültetnünk, mert sajnos a fagyot még nem bírja, ezért, hogyha 15 fok alá megy a hőmérséklet, akkor elfagy, és akkor egyáltalán nem lesz jó termésünk, egyáltalán nem lesz otthon természetes szivacsunk. Kata megígért, hogy segít nekem.
Így van.
Itt van egy ilyen luffatok, ezt a trendrakó.com-ról be is lehet szerezni, a luffa magocskát. Ki kell bontani. Hogyha nem ülteted el mindegyiket, az sem probléma, mert képzeld el, hogy egy ilyen luffatok mag legalább 2 évig eláll. Vannak belőle feketék, meg fehérek, általában amúgy alapvetően az ilyen feketébb színűek, mutatom mindjárt, előveszem.
Ebben csak fekete van.
Igen, a feketébb színűek jobban kinőnek, azt mondják, a mi klímánkon. Igen. A luffatök 2 méteresre is meg tud nőni, ezért amikor elkezdünk ültetni luffatököt, akkor érdemes azon gondolkodni,
hogy két méteresre?
Két méteresre.
Nem nagyobb lesz, mint én?
Hát nem maga, önmaga a termésnő ekkorára.
Ja, hanem a növény. Figyeljetek, én egy sort fogok most elültetni, 4-et. Mit szólsz, Marci? Legyen így, egy ilyen
legyen 4-et ültess bele. Ezekre a luffákra nem fogunk tenni semmilyen vegyszert, ezért bárhol használhatók a lakásban. Ugye, amikor szerzel magadnak egy luffaszivacsot, vagy leszeded a kis termésedet, akkor az elkezded használni először a konyhában. Mosogatsz vele egy fél évig legalább. Hogyha már azt érzed, hogy eléggé kis csufi, mint amilyen ő lesz már lassan, akkor kifertőtleníted egy pohárka ecetbe. Ezután beviszed a fürdőszobába, és vízkövet fogsz vele takarítani. Ott is legalább fél évig lehet használni, amíg el nem kezdett már annyira kopni, hogy azt érzed, hogy nem szeretnél vele egy fürdőszobában tartózkodni. Fogod és átviszed a WC-be, mert hogy a harmadik élete az, hogy a WC-t takarítod vele. Ez a leghosszabb élet, ezt majdnem egy évig lehet vele csinálni folyamatos fertőtlenítés mellett, és amikor ez megtörtént, és már itt is egy kicsit nehezen használható, mivel csak természetes takarítószerekkel takarítottál, ezért rámelt a komposztra, és tökéletesen új élet fog belőle nőni, mert rádobod egy luffa ültetvényre. Most ezeket a kis bogárszerű magocskákat bele fogjuk ültetni a földbe. Nagyjából 1 centiméter legyen fölötte a föld, és legyen jó laza, hogy ki tudjon bújni. Maximum 1 centiméter.
Csináljuk közel, hogy a srácok lássák, jó? Most, hogyha ez megvan és meglocsoltuk, akkor milyen körülmények között érdemes őket tárolni?
Nagyon világos, tehát világos legyen, akár az ablakpárkány, az lett a legjobb megoldás. Uh-huh. És legyen azért elég meleg, szóval minimum 20 fok legyen a lakásban.
Amikor már nincsenek fagyok, akkor ki lehet őket ültetni, nem szabad őket sürgetni ebben a történetben. Van egy úgynevezett kondicionálás, szoktatás, ami azt jelenti, hogy ne egyből ültessétek ki, hanem amikor már nem fagy, jó idő van, akkor időnként vigyétek ki 2-3 órára, süsse őket a napocska, érezzék meg, hogy milyen a szabadba lenni, pont mint amikor ti elkezdtek végre biciklizni. Akkor szokni kell, nem vagy kint egész
óra után be kell hozni, és utána másnap újra, amikor jó időben kitesszük a napocskára, és ott megszokja a hideget, vagy a meleget, a túlmeleget, és egy idő után, amikor ez megtörtént, pár hét után, akkor nyugodtan kiültetetjük a földbe.
Egyébként, hogyha nem tudtok ilyen ültetőtálat, tálcát szermányolni, akkor egy csomó alternatív ötlet van, hogy mibe érdemes palántázni, akár régi tejfölös dobozba, klasszikusan, csak előtte fertőtlenítsétek ki meleg vízzel. De tojástartóba is lehet ám ültetni, a papír tojástartóba, ami azért nagyszerű, mert utána akkor ki se kell szednetek a növényként, hanem papírostul mehet a kinti földbe, mert a papír szerves anyag, de magába a tojáshéjba konkrétan bele tudod ültetni a magot. Szóval semmi kifogás, hogy nincs ilyen ültetőtála, meg ilyesmi. A lényeg az, hogy ha alternatív tálba ültettek, vagy pohárkába, akkor mivel annak nincsen teteje, fedjétek le folpakkal, azt így
hívják. Igen.
Fedjétek le egy kis fóliával.
Ja. És akkor
nem fognak megfázni a kis növénykék, és ki fognak nőni, ezeket pedig megmutatjuk nektek, és mondjuk legyen az, hogy a következő alkalommal is egy tök izgalmas videóval érkezünk nektek, szóval iratkozzatok fel a csatornára, és tartsatok velünk akkor is. Sziasztok!
Sziasztok!